Szeretettel köszöntelek benneteket. Úgy gondolom, hogy helyén való, hogy bemutatkozzak, mert amikor legutóbb itt jártam ebbe a gyülekezetbe, az kb. 18-20 éve volt, és hát gondolom, hogy nem sokan emlékeznek. Akkor csak így vendégként voltunk itt, családommal itt nyaraltunk Szombathelyen, és akkor eljöttünk szombaton a gyülekezetbe. Hát most azután ez az első alkalom, hogy itt vagyunk. Ömböli Gyula vagyok, a feleségemmel érkeztünk. Igazából eredetileg pécsiek vagyunk mi, de két és fél éve, kicsit több mint két és fél éve, hogy Érdre költöztünk. Igazából akkor három apró ok volt, amiért költöztünk, most már hatra növekedett ez, tehát az unokáink miatt. Úgyhogy azóta ott élünk, és közel vagyunk az unokáinkhoz. Most is úgy jöttünk, hogy útba ejtettük a Győrben a kis unokákat, és onnan jöttünk reggel. Szeretnék a gyerekekhez szólni, megkérem a feleségemet, hogy egy segédeszközt biztosítson a számomra. Köszönöm szépen. Szeretném, hogyha figyelnétek egy kicsit, meg kérdezném, hogy ki az, aki tudja, hogy mi van a kezembe. Messze van, ugye? Közelebb jöhettek. Na mi ez? Mi ez? Hát, finomítsuk a dolgot. Ceruza! Ceruza bizony. Erről a ceruzáról szeretnék beszélni nektek. Figyeljetek! Egyszer egy nagypapa valamit írogatott, és a kisunokája látja. És megkérdezte a kisunokája, hogy valami olyan mesét írsz, ami velünk történt? Vagy talán egy rólam szóló szép kis történetet írsz? A nagypapa abba hagyta az írást, és mosolyogva azt mondta az unokájának, hogy igaz, rólad írok. De a szavaknál többet jelent az, hogy mivel ez a ceruza, ami a kezembe van. Erre megszólal a kis unoka, hogy ugyan már, hát papa, ez csak egy ceruza, hát ez egy egyszerű ceruza, hát miért lenne ez olyan fontos? Olyan, mint az összes többi ceruza. Azt mondja a nagypapa, hogy szeretném, ha ilyen lennél te is, ha megnősz, mint ez a ceruza. De hát mitől? Hát miért ilyen keskeny és hosszú, hegyes? De miért? És elmesélte neki. Azt mondja, hogy minden attól függ, hogy hogyan nézed a dolgokat. És ez, azt gondolom, ez fontos a felnőtteknek is megjegyezni. Minden attól függ, hogy hogyan nézzük a dolgokat. Ez kiderült ugye a szombatiskolában is már. A ceruzának öt értéke van, azt mondja a nagypapa a kis unokájának. Amit ha sikerül megtanulnunk, akkor olyan emberré válunk, aki egész életében, békességben él a világban. Az első érték az, hogy megtanulni, hogy tehetsz nagy dolgokat, de soha ne feledd, hogy létezik egy a lépteinket vezető kéz, ugyanúgy, ahogy a ceruzánál is, az, aki ír, az a fontos. És ezt, aki a lépteinket vezeti, ez a kéz, ezt Istennek nevezzük. Ő vezet bennünket mindig a kívánsága szerint. A második értéke, hogyha nem felejtettem volna kint a kocsiba egyébként, én is készítettem egy ceruzát, és még valamit ott felejtettem, mert készültem azzal is, de szépen ott pihen, egy hegyző, ceruzahegyző. Szoktátok hegyezni a ceruzát? Azt mondja a nagypapa, hogy időnként abba kell hagyjam az írást, és ki kell hegyezni, meg kell hegyezni a ceruzát, mert mert szükséges, hogy tudjak tovább írni. Ez egy kevés fájdalmat okoz, azt mondja a ceruzának, de végül élesebb lesz. Pontosabban lehet vele rajzolni és írni. Tehát el kell tudni viselni ezt a kis fájdalmat, mert ez jobbá tesz téged, azt mondja. A harmadik érték, az pedig itt van a végén. Mi van a végén? Radír! Ho-ho. Hát ez nagyon fontos, ugye?
Radír azért, hogy ha rosszul írjuk le, akkor le tudjuk.
Radíroz. Az bizony. Azt mondja, nagyon fontos ez a dolog. És el kell fogadni, hogy valamit rosszul csináltam. És tudjuk elfogadni, tudjuk megérteni, hogy ki lehet javítani dolgokat. Azért azt is tudni kell, hogy nem tudom most, hogy van a tanárok, tanítók, hogy viselkednek a radírral szembe. Az én tanítóim nem szerették a radírozást, mert az a radír, ha radírozzuk, azért hagy egy kis nyomot, ugye, maga után. És ezt nem szerették. Azt akarták, hogy mindjárt elsőre jó legyen. De hát előfordul, hogy nem sikerül. Akkor lehet javítani. Be kell ismerni a hibát, és lehet változtatni. A negyedik érték, a ceruza az miből van, tudjátok?
Fából.
Fából. De nem a fa az értéke a ceruzának, hanem az a kicsi valami benne, ami benne van. Ez a grafit. Ez az érték. Ez az, ami fogja majd azt a képet, vagy a betűket alkotni.
Vagy a
rajzokat. A fa az lehet ilyen, lehet teljesen gömbölyű, ez egy ilyen szögletes. De van, hogy teljesen gömbölyű, van, hogy színes, van, hogy nem színes, csak fa színű. Teljesen mindegy, hogy néz ki. Nem ez a lényeg, hanem az, ami benne van. És nézhettek ti is ki bárhogyan, nem ez a lényeg, hanem ami belül van. Azt mondja Jóisten, én a szíveket vizsgálom, azt nézem meg, ami belül van, mert ez a legfontosabb. És végül az ötödik érték, hogy a ceruza, ha én most egy papírt fognék, és egy ceruzával most ráérinteném a ceruzát, az mit fog hagyni? Nyomot hagy, igaz? Mindig nyomot fog hagyni. És nektek is tudnotok kell, hogy bármit tesztek az életben, bármi történik az életben, ez nyomot hagy. Tehát ezek az értékei ennek a ceruzának, és ha megértitek ezeket, akkor ti is hasznosabb és boldogabb emberek lesztek. Köszönöm, hogy figyeltetek. Azt gondolom, hogy ez nem csak a gyerekeknek szólt, igaz? Mégis azért folytatnám egy másik témával. A ceruza azért az még a kezembe marad, mert amíg a ceruza a kezembe marad, és látjátok, addig eszetekben van ez a történet is. Van egy igevers, ami felkeltette az érdeklődésemet nem sok idővel ezelőtt, amin elkezdtem gondolkodni, sokat gondolkoztam és tanulmányoztam, hiszen gyakran van, hogy elkezdünk beszélgetni, és akkor előhúzunk egyet, olyan, mint a tudjátok, a bűvész a kalapjából, amikor előhúz egy nyuszit, vagy bármit. Na, mi is ezt tesszük az ígével sokszor, hogy beszélgetünk valamiről, és csak úgy előhúzunk egy ígét, és azt mondjuk, hogy na hát ez erről szól. És ezt az ígét, amiről én szeretnék beszélni, ezzel így találkoztam én is, hogy csak úgy előhúzta valaki, vagy előhúzták ezt az ígét, hogy ez erről szól. És én éreztem, hogy itt valami nincs rendben, valami nincs a helyén. Szeretném megtudni, hogy valóban mit jelent ez az íge, mi az értelme, és akkor kezdtem el foglalkozni vele. Nagyon egyszerű az íge, Mózes második könyve 14. fejezet 14. verse, hogyha így mondom, lehet, hogy nem ugrik be, de ha elkezdem olvasni, akkor mindenki tudni fogja. Az Úr harcol értetek, ti meg maradjatok vesztek. Ugye ismerős akkor innentől már ez az íge? Könnyű vagy nehéz? Maradj vesztek! Legutóbb akkor hallottam, nekem akkor mondták ezt, nem a most a szombatiskolán, de régebbi is mondták, már amikor gyerek voltam, ugye a szülők, nagyszülők, maradj már, vesztek. Szeretném, hogyha ma úgy mennénk el valamennyien innen, hogy megértenénk ennek az igének a lényegét, megértenénk, hogy mit jelent veszteg maradni a történet kapcsán. Ahhoz, hogy ezt jól megértsük, mert lehet jól megérteni valamit, és kevésbé jól megérteni, vagy rosszul, ahhoz, hogy ezt jól megértsük, szeretnék mindjárt egy Ellen White idézettel kezdeni, Pátriárkák és Proféták című könyvből egy rövid szakaszt. Ha megkísérlik, ugye ez a Vöröstengeren való átkelés előtti felszólítása volt Mózesnek. Tehát a történetbe bele is ugrottunk, azt mondja Ellen White, ha megkísérlik, hogy Filiszteán átmenjenek, akkor ellenállásba ütköznek. Mert a filiszteusok uruktól menekülő rabszolgáknak tekintették volna őket, és nem haboztak volna a megtámadással. Az izraeliták nem voltak felkészülve, hogy megütközzenek a filiszteusok hatalmas harcos népével. Az izraelitáknak nagyon kevés ismeretük volt Istenről, és a benne való hitük is nagyon gyenge volt. Álljunk meg egy pillanatra itt. Izraelitákról beszélünk. És azt írja itt Ellen White, hogy az izraelitáknak nagyon kevés ismeretük volt Istenről, és a benne való hitük is nagyon gyenge volt. Ez az a szakasz, ez az a rész, amiért úgy gondoltam, hogy fontos ezt az elején letisztázni és megemlíteni. Hiszen az a sok évnyi rabság, amíg ott voltak, valahogy elfeledtette velük azt, hogy kicsoda az Úr, a bizalmat, a hitet, a ragaszkodást. Úgy folytatja Ellen White, még egy pár mondat. Tehát az izraelitáknak nagyon kevés ismeretük volt Istenről, és benne való hitük is nagyon gyenge volt, és így minden bizonnyal elvesztették volna bátorságukat. Nem voltak felfegyverkezve, nem szoktak hozzá a háborúskodáshoz. A hosszú évtizedekig tartó rabszolgaság bátortalanná tette őket, és kiölte belőlük a harcias szellemet. Ezen kívül az is megnehezítette a helyzetüket, hogy feleségeik, gyermekeik, nyájaik és csordáik is velük voltak. Isten azzal, hogy a Vöröstenger felé vezető úton vitte őket, tulajdonképpen nem csak az ítélet, hanem a könyörület uraként is kijelentette magát. Eddig szerettem volna ezt idézetet elmondani, de ha gondoljátok, nagyon érdekes, nagyon érdemes lenne elolvasni az egész fejezetet, az egész kivonulásról szóló szakaszt. Azt mondja tehát Mózes a népnek, hogy az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Sokat gondolkoztam azon, hogy milyen lehetett a népnek ez a helyzet. Meg azon is, hogy miért nem hittek jobban Istenben. És ezért fontos az, amit az előbb olvastam Ellen White-tól, hogy tudjuk. Mert amíg nem olvastam el, addig úgy gondolkodtam, hogy nem igaz. Hát miért nem hitték azt, hogy Isten majd ketté nyitja, kétfelé választja a tengert? Hát olyan egyszerű, nem? Hiszek benne, kérem őt, és ő meg fogja tenni. Miért nem imádkoztak többet Istenhez? Na jó, hát nekem könnyű, mert én az egész történetet olvastam. Én látom az egész történetet, nekem sokkal könnyebb ezt megmondani, de ha ott vagy, ott van az a helyzet, amit leír Ellen White is, hogy egyik irányba mentek volna, akkor szökött rabszolgáknak ítélik, és megölik őket, másik felé nem fognak tudni átmenni, mert akadályokba ütköznek. Ott van a tenger, és mögöttük ott van Egyiptom serege, 600 harci kocsival, a legmodernebb fegyverarzenállal. Jobban kellett volna hinni, jobban kellett volna imádkozni, gondolná az ember. Tehát Izrael kelepcébe kerül, miután a fáraó elengedte őket, és Isten vezeti Izraelt. És nagyon fontos rész, még ezt is kiemelni ebbe a történetbe, hogy Isten vezeti Izraelt. Hogyan vezeti? Nappal, felhőoszlop, éjszaka, tűzoszlop. Szinte kézzel fogható Isten jelenléte a számukra, és azért azt is tegyük hozzá, hogy ők nem akartak elmenni. Hát ők könyörögtek Mózesnek, hogy hagyjál már bennünket békén, jó nekünk itt. Hát jó, persze, rabok vagyunk, fogságba vagyunk, sokat kell dolgozni, de jó ez nekünk, megszoktuk már. De mégis rááll a nép, és elindul. Az a nép, amiről azt írja Ellen White, hogy nem sok ismeretük volt Istenről, és nem hittek igazából Istenben. Nem volt az a hit, mert ugye hit és hit között is különbséget lehet tenni, igaz? Tehát az a hit, amikor én hiszem, hogy mit tudom én, tudjátok azt a történetet két épület között a drótkötél, és akkor a talicskával ott valaki, hogy hiszed, hogy át tudom tolni a talicskát? Persze. Beülsz a talicskával? Azt már nem, annyira azért nem. Tehát a hit és hit között lévő különbség is. Tehát lehet, hogy hittek valamelyest Istenbe, ezt nem akarom megcáfolni teljesen, de nem volt az a tapasztalati hitük Istenbe, hogy azt mondják, hogy itt ebbe a kelepcébe megoldás lesz. Ott van velük Isten, mondom, szinte kézzel fogható jelenléte. És mégis elkezdik mondani Mózesnek, jobb lett volna, ott maradjunk, hogyha ott maradtunk volna. Miért? Nem volt elég, nincs elég hely a temetőbe, ott nincsenek temetők, sírok, ott is maradhattunk volna meghalni, nem kellett volna eljöjjünk. Ugye már eleve elég nehéz ez az út, hogy odaérnek, és akkor következő pillanatban meglátják, hogy megjelenik a fáraó serege mögöttük. Ellenállásról, harcról, önmaguk megvédéséről azt gondolom, hogy szó sem lehet. Az egyiptomiak üldözik őket, rendes felszereléssel, ők pedig ott vannak az állatokkal, a feleségekkel, a gyerekekkel, harcképtelen emberek. Tehát Izrael kelepcébe került, előttük a tenger, mellettük az átjárhatatlan hegyek, mögöttük a kor legmodernebb hadserege. Úgy tűnik, hogy a fáraó most bosszút áll. Úgy tűnik, hogy itt van mindennek a vége. Be vannak kerítve, és nincs menekvés. És próbáltam úgy elgondolni ezt a történetet, hogy én is ott vagyok egy az izraeliták között. Lehet, hogy én már előbb kiabáltam volna. Lehet, hogy én már előbb kezdtem volna el zúgolódni, hogy annyi irányba elindulhattunk volna Egyiptomból. Miért pont erre indultunk el, holott nincs tovább, itt van vége. Eddig tartott Isten ereje? Miért hozott Isten ide? És most mit tud tenni Isten ebben a helyzetben? Mindnyájan el fogunk veszni? És az utolsó szó, az mégis a fáraóé lesz. Tudjátok, az igazi meccs, az mindig a pályán zajlik. És a partvonalon kívülről bekiabálni a pályára, az azt gondolom, hogy nem egészen korrekt dolog. Pedig azért hozzászoktunk már ehhez, tehát azért van ebben gyakorlatunk. Hát csak egyik perspektívát mutatom tényleg a focinál, azért nézzük meg, amikor mondjuk ott van a mérkőzés, és Messi, vagy Ronaldo, legyen bármelyik, én nem vagyok nagy focista, de ezt a két nevet azért ismerem. Tehát amikor mondjuk valamelyikük egy kicsit rosszul méri fel a helyzetet, és mellé rúg, nagyon ritkán azért ilyen is előfordul, ugye? Nyugtassatok meg, aki esetleg szokott focit nézni, hogy előfordulhat náluk is. Akkor mi történik? Akkor a lelátón mindenki fölugrik, és fütyül, és fújogat. A tévé előtt a köpcös családapa a sörrel úgy fölugrik, hogy kilöttjen a sör, és elkezdi kiabálni, hogy mit kellett volna csináljon Messi vagy Ronaldo. Mert a pályán kívülről, a partvonalon kívülről mindenki jobban tudja, hogy mit kell csinálni. Ebben gyakorlatunk van. Erről szól. Ugye, hát most akartam mondani, hogy 10 millió magyar focista országa vagyunk, de most derült ki a napokban, ugye, hogy ennél már jóval kevesebben vagyunk Magyarországon, úgyhogy mennyi 9 millió, 9,4 így van. Tehát azért, de mind focisták vagyunk, mind értjük és tudjuk, hogy mit kellett volna csináljon ott épp az a focista ott a pályán. Igen ám, de ha beengednének a pályára, hát mondom, én nem vagyok egy focista, de az biztos, hogy ha én lennék egy ilyen tartalékos, és azt mondják, hogy na hát indulj, akkor körülbelül partvonalon lépnék kettőt, és összeakadna a két lábam, és orra esnék. Körülbelül ennyit én, ennyit bízok magamba. Képzeljétek el, hogy mi lenne, hogyha ezek az emberek, akik kívülről kiabálva elmondják a véleményüket, hogy mit kellett volna csinálni, ha beszabadítanák őket, hogy menjetek és utassátok meg. Tudjátok, Istennél sincs ez másképp. Hiszen el kell hagyni a partvonalat ahhoz, hogy megmutassuk, hogy csak ugyan tudjuk-e, hogy mit és hogyan kell csinálni. Csak ugyan bízunk-e Istenben? És nem félünk az ellenünk törő erőktől. De ahhoz be kell lépni a partvonalon belülre. Ez a dolog, amiről beszélek én most, ez is egy sport. Úgy nevezném, hogy egy extrém sport. És tudjátok, mi ennek a sportnak a neve? Isten követés. Egyszerű dolognak tűnik gondolkodni róla, meg foglalkozni vele, meg lelkesedni, a partvonalon túlról okoskodni, de aztán jön egy pillanat, amikor bizonyíthatunk. Egész addig nincs semmi baj, hiszen tudjuk mondani a másiknak, amikor egy élethelyzetben van, hogy tudod testvérem, többet kellene imádkozni. Tudod testvérem, nem így kellene csinálni, hanem böjtölni. Tudod testvérem, ha... nem megyek ilyen mélyen bele. Tehát vannak azért mélységei ennek, nem? Amit tudunk gyakorolni. Megéltem, láttam, amikor mondjuk egy ilyen levelező fórumon valaki megjelzi, hogy jelentkezik, hogy nagyon nagy nehézségben van, nem tud ennivalót venni, és problémái vannak. Adventista testvéreink, imádkozni kell. Bízni Istenbe. A partvonalon kívülről körülbelül így működik. De ha én kerülök abba a helyzetbe, én kerülök bele abba a nehéz helyzetbe, vajon tudok-e hinni Istenbe, bízni benne, hogy valóban meg fogja ezt tenni, és megszabadít engem? Ez a partvonalon belül fog eldőlni. Amikor ott vagyok, a pályán. hogy én mennyire tudom követni Istent és bízni benne. De ahhoz, hogy ezt megtudjuk, el kell indulni, meg kell tenni a lépéseket, be kell lépni a pályára. Még akkor is, hogyha tudom, hogy össze fognak akadni a lábaim. De Istenben bízva tudom azt, hogy ő viszont segíteni fog engem. Sokszor át kell lépni a józanész határait is talán. Azt gondolom, hogy talán addig el kell menni, amíg azt mondom, hogy semmi emberi logika nincs ebben, nem? De rábízni Istenre. Ha ő azt mondja, ott a tűzoszlop, ott a felhőoszlop, ezeken keresztül vezetlek téged. Higgyem el, hogy ő jó úton akar vezetni engem. Higgyem el, hogy nem rosszat akar velem. Tudjátok, a csodák azok a pályán történnek. És csak akkor fogjuk megtapasztalni, ha belépünk oda. Idéztem ugye a Mózes második könyve 14. fejezet 14. versét, most a 13. és 14. versét fogom olvasni, hogy egy picit jobban megértsük a 14. vers mondandóját, azt a maradjatok veszteget. Ugye a nép zúgolódik, erről beszéltünk, mondják, hogy jobb lett volna, ott maradjunk, meghaljunk, de hát még most is talán megtehetünk valamit, kússzunk, másszunk vissza oda a lábukhoz, és hát, ha visszafogadnak bennünket. És mindenfélét mondanak Mózesnek, és így folytatódik az ige. De Mózes így felel a népnek, ne féljetek, álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket. Mert ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok látni őket. Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Így teljes ez az ige. Szeretnék még két ige szakigét elolvasni, a 30 és 31. verset. Így szabadította meg, ugye ez már amikor túl vannak túlsó parton, így szabadította meg az Úr azon a napon Izraelt Egyiptom hatalmából, és látta Izrael az egyiptomiakat holtan a tenger partján, amikor látta Izrael, hogy milyen nagy hatalommal bánt el az Úr Egyiptommal, félni kezdte a nép az Urat, hitt az Úrnak és szolgájának Mózesnek. Azt gondolom, hogy Isten népének az egyiptomi szabadulása a Biblia egyik legkalandosabb története. Igaz? Az egész. Tehát a tíz csapástól kezdve egészen addig, amíg aztán végül is bemehetnek az ígéret földjére. Egy kalandos történet. Ez a kivonulás, az üldözés, a tenger kettéválasztása. Az embernek olyan érzése támad olvasva ezt a történetet, mintha valami hollywoodi film lenne, nem? Olyan izgalmas, történésekkel tele, váratlan fordulatokkal tele. És gyakorlatilag végig az izgalom az ilyen magasan van. Hát a filmeknek ez a jellemzője, nem? Hogy végig a figyelmet fent kell tartani, és ezért valami trükkökhöz folyamodnak. Na de ez nem azért van. Tehát Isten nem szórakoztatni akar, ugyan végsőkig kiélezett a történet. Gondolkoztunk már azon, hogy miért engedi Isten ennyire kiéleződni a helyzetet? Vajon miért? Intézhetné ezt egészen máshogyan is. Miért így teszi mégis? Nemrég találkoztam egy nagyon szép gondolattal, egyébként épp egy nem tudom melyik szombatiskolánkban volt ez, Oswald Campbell következőt írta. Kérdeztük már Istentől, hogy mit fog tenni? Sosem ad erre választ. Az Úr nem mondja el, hogy mit fog tenni, hanem azt mutatja meg, hogy kicsoda ő. Kérdeztétek már Istentől, hogy mit fog tenni? Egy nehéz helyzetbe, amikor olyan helyzetbe voltatok, mint az Izrael, előttetek a tenger, oldalra két irányba halálos út, és mögöttetek pedig a legáldázabb ellenség. Kérdeztétek már Istentől, hogy mit fog tenni? Én kérdeztem. Nem válaszolt. Nem mondja el, hogy mit fog tenni, hanem azt mutatja meg, hogy kicsoda ő. És azt megmutatta. És ez azt gondolom, hogy annak, aki átélte ezt, aki megtapasztalhatott egy ilyen szabadítást, aki megtapasztaltatta, láthatta, hogy kicsoda ő, az átélte azt, amit Izrael népe ott a tengerparton. Isten nem azért feszíti a végsőkig ezt a történetet, mert hogy szórakoztatni akarna bennünket. Nem azért, hogy az izgalmat fokozza, hanem mindig tanítani akar bennünket ebből. Az igaz soha nem a szórakoztatásunkra szól. Nem a kíváncsiságunk kielégítése véget van. Vagy az érzelmeink borzolására, hanem mindig halálosan, komolyan tanítani akar bennünket. Informálni, átformálni és mozgósítani akar bennünket Isten ezek által is. Mégis, akkor mi a célja ennek a történetnek? Fel kell tegyük ezt a kérdést, azt gondolom mindig, ha olvasunk, ha tanulmány, szombatiskolai tanulmány végén, ha nem tudjuk ezt megmondani, hogy mi volt a célja a szombatiskolai tanulmánynak, akkor semmit nem ért. Meg kell tudjuk válaszolni. Válaszoljuk meg, hogy mi a célja Istennek ezzel a történettel. Figyeljük csak meg, a Vörös-tengeri átkelés célját elárulja az ige. Azt mondja a 4. versben, ugyanott a 11. fejezet 4. versében, hát, ahogy olvastam a történetet, próbáltam úgy olvasni, hogy valahogy elhomályosítani, hogy ismerem a végét is a történetnek, és próbáltam úgy elolvasni. És amikor én a 4. vershez értem, ez ugye akkorról szól, amikor már elengedte a fáraó nem kis unszolásra a népet. És azt olvasjuk itt a 4. versben, én pedig megkeményítem a fáraó szívét, és üldözőbe veszi őket. És akkor így leraktam a Bibliát, és azt mondtam, hogy tessék mondani, ennek mi értelme van. Nagy nehézségek árán sikerült meggyőzni a fáraót, hogy engedje el a népet. Elindul a nép kifelé, és akkor azt mondja Isten, hogy megkeményítem a fáraó szívét, és üldözőbe veszi őket. És egészen addig, amíg nem olvasom tovább az ígét, és nem gondolok a Vencel bácsira, a falumba volt egy reformadventista bácsi, aki szokott prédikálni, gyerekként hallgattam többször is, ő a következőképpen prédikált. Elolvasta az ígét, letette a Bibliáját, megpödörte a bajszát, és azt mondta, az íge maga magát magyarázza. És elővette a Bibliát, olvasta a következő szakaszt, letette a Bibliáját, megpödörte a bajszát, és megint azt mondta, hogy az íge maga magát magyarázza. Körülbelül ebből állt az ő prédikációja. És hát ugye mosolyogtam, és gyerekként ezt nevetségesnek tartottam. Ma már azt mondom, hogy Vencel bácsi igaza volt. Az íge mindig maga magát magyarázza. Figyeljük, hogy folytatódik az íge. Nem hagy kétségek közt, azt mondja, hogy üldözőbe veszi őket, hogy megdicsőítessem a fáraó által, és minden ősserege által, és megtudják az egyiptomberiek, hogy én vagyok az Úr, és úgy cselekedjenek. Nem véletlen, nem csak azért, nem csak mert, hogy így gondolja. Nem csak azért, hogy a feszültség az meglegyen, hanem azt mondja azért, hogy a fáraói serege által is megismerjék őt, a mindenható Istent, és megdicsőítessék a neve. Nem tudom, nem ír róla a Biblia, hogy aztán ennek hatására ez milyen hatást váltott ki az egyiptomberiekből, de nem is ez a lényeg. Viszont ott volt a másik, amit olvastam, ugye a fejezet végén, a 31. verset olvastam, és látta Izrael, hogy a nagy dolgot, amelyet cselekedék az Úr Egyiptomban, félé azért a nép az Urat, és hívének az Úrnak, és Mózesnek, az ő szolgájának. Az a nép, amelyikről azt olvastam, Ellen White azt írja, hogy nem hittek, nem volt hitük, Istenbe vetett hitük. Az a nép egy tapasztalat által azt mondja, hívének azért Istennek, és az ő szolgájának, Mózesnek. Volt élő tapasztalatuk Istennel. Szeretnék visszatérni az alapigénkhez és az alapkérdéshez, hogy mit jelent az, hogy az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok vesztek. Mi az, hogy vesztek maradni? Mit akar ezzel mondani? Mit mond ezzel Mózes a népnek? Az eddigiek alapján hogyan tudnánk ezt összegezni? Mit jelent az, hogy veszteg maradni? Ti nyugodtan engedjetek el mindent, semmivel nem kell foglalkozzatok, mert az Úr harcol, értetek, és kész. És mehet tovább minden a maga útján. Ez egy kicsit többet mond el. És mikor mondja el, legfőképp akkor értjük meg ezt, hogyha megnézzük, hogy mikor mondja Mózes ezt a népnek. Mit csinál a nép előtte? Mit csinál a nép? Az a legfontosabb, hát zúgolódik. De még nem is kicsit, ugye? Azt gondolom, ma egy ilyen zúgolódás, az úgy... Nem, hogy elfogadott, hanem még sikk is, ugye? Valahogy ezt hozta ez a 21. század, nem? Hogy zúgolódni kell minden ellen. Hadd kérdezzelek meg benneteket, hogy ki az, aki mondjuk az elmúlt 24 órában nem zúgolódott. Tegye fel a kezét. Tehát senki nem zúgolódott, még gondolatba se jutott eszébe az, hogy már megint felmentek az árak, a csillagos égben vannak az árak, nem lehet kijönni a fizetésből, a nyugdíjból, hogy a kormány, a nem tudom, a lelkészünk, a gyülekezetben a valaki, a férjem, a feleségem, a gyerekem, a szülők. Tehát senkinek nem jutott semmi ilyen eszébe, tehát hogy van olyan, akinek ilyenek nem. Nagyon kevés ez, nem? És azt gondolom, hogy Nem probléma, hiszen az ár visz bennünket. Ez már nagyobb baj, hogy nem tudunk kiszállni ebből az árból. Most nem azt mondom, hogy ne morogjunk, vagy ne jegyezzük meg esetleg azt, hogy felmentek az árak. Nem minta tudnánk segíteni azzal, hogy zúgolódunk. Vagy hogy ne vegyük észre ezeket a dolgokat. De az, hogy hagyjuk-e, hogy magával sodorjon ez a fajta lelkület, hogy mindig csak a hibát találom meg, mindig csak a problémát. És elmondom, hogy ezt nem így kellene csinálni, hanem úgy kellene csinálni. Mert rosszul csinálja, mert a gyülekezet vezetőnek nem ez lenne a feladata, a pénztárosnak nem az. A diakónus miért nem teszi ezt, a lelkész miért nem látogat, és stb. Mi ez? Hát a partról bekiabálás, nem? És mi van akkor, hogyha te vagy ott? Te kerülsz abba a helyzetbe. Tehát ebben a helyzetben, ebben a zúgolódásban mondja Mózes azt a népnek, hogy az Úr harcol értetek, ti pedig, mit mond? Ne zúgolódjatok, igaz? Ne zúgolódjatok, és ennek nem csak ennyi a jelentése, hanem bízzatok benne, Istenbe. Két dolog, ez a két dolog nagyon fontos. Fogadjam el Isten vezetését, mert ugye azt ugye mindannyian látjátok, tisztában vagyunk mindannyian vele, hogy amikor Mózes ellen zúgolódik a nép, ott a Vörös-tenger partján, akkor igazából Isten ellen zúgolódik, igaz? Mert Isten volt az, aki oda vezette őket arra a partra, erre a lehetetlen helyzetbe. De kit szidnak? Mózest. Ezt mi is szeretjük csinálni, nem? Hogy Istennel van problémánk, mert nem úgy mennek a dolgok, ahogyan én szeretném, ez a problémám Istennel, hogy nem úgy jönnek ki a dolgok, akkor valakire rátükrözöm, és hárítom ezt a dolgot. Nem úgy van valami a gyülekezetben, ahogy szeretném, akkor majd a lelkészt fogom támadni és szidni, és zúgolódok neki. De valójában Isten ellen zúgolódok, amikor ezt teszem. Erre rájött a nép is, olvastam ugye a 31. versben, hogy amikor látták, mit cselekedett Isten velük, mi történik? Elkezdtek hinni és bízni Istenbe, és Mózesben, Isten szolgájában. Mitől függ az, hogy az én tiszteletemre, vagy bizalmamra méltó-e az a vezető? Hát elsősorban abban, hogy én hiszek-e abban, hogy kinek a szolgálja ő. Igaz? Én hiszek-e Istenben? Azt gondolom, hogy ez a lényege ennek a történetnek, hogy próbáljunk meg a háborgás, a zúgolódás helyett Istenben bízni. Tehát amikor ezt olvassuk, hogy maradjatok veszteg, akkor azt mondja, hogy hagyjátok abba a zúgolódást, abba hagyni a saját megoldások keresését, amit tett a nép. Ugye, hogy hunyászkodjunk meg, kúszunk, mászunk vissza, és hát, ha megbocsátanak, és még életben tartanak bennünket. Hogy bízni akkor is az Úrban, engedelmeskedni akkor is neki, amikor úgy tűnik, hogy emberileg ez rossz ötlet. Elég rossz ötlet volt az, nem? Hogy azt mondja Mózes, hogy irány a tenger. Hát én ott is zúgolódtam volna, én ott is mondtam volna neki, hogy gondolod? Hát hiszen abba a vizes, mocsaras, nem tudom mibe, el fogunk süllyedni, dagonyázni fogunk csak ott, vagy ha kavicsos köves, akkor meg azért nem fogunk tudni átmenni rajta. Felsérülnek az állatok lábai, és akkor mi történik, ott fogunk elpusztulni benne. Bízni benne. Hagyjuk föl az emberi okoskodásokkal. Erről szólt számomra az előző szombatiskola is a mai. És bízzunk Istenbe. Ne zúgolódjunk. Ez a Jóisten tanácsa, és ez a szabadulásunk, győzelmünknek is a titka. Vagy a Jóisten, hogy megértsük ezt, és valóban így tudjuk élni a mi hívő életünket. Amen.
Isten tiszteletünket a 217-es számú ének első két versszakával, imádság után a harmadik, negyedik versszakával zárjuk. 217-es ének.
Gondviselő, jó mennyei édesatyánk, hálás a mi szívünk azért, hogy ismét itt lehetünk, és ismét tanítottál bennünket ígédből. Köszönjük, jó Istenünk, hogy mindig van szabad hozzánk, és hogy az elmúlt órában is figyelmünket ráirányítottad, hogy mennyire fontos az, hogy ismerjünk meg téged, hogy kövessünk téged, hogy bízzuk rád az életünket, és akkor minden rendben lesz. Köszönjük, jó Istenünk, hogy a nép életén keresztül is megmutattad, hogy te vagy az, aki bármi nehézségből ki tudsz szabadítani, meg tudsz szabadítani bennünket. Add, hogy ezt megértsük, és hogy ezáltal egy néked tetszőbb életet élhetnénk. Jó Istenünk, köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, arra kérünk, hogy légy a nap további részében is velünk, vigyázz ránk, és kérünk téged, hogy azokat is áld meg, akik nem tudtak eljönni, különösen kérlek, hogy a betegekkel légy, éreztesd velük is a te gondviselő szeretetedet. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, ingyen kegyelmedből kértük ezt. Amen.
Amen.
Végezetül annak pedig, aki titeket a bűntől megőrizhet, és az ő dicsőség elé állíthat fedhetetlenségben nagy örömmel, az egyedül bölcs Istennek, ami megtartónknak. Dicsőség, nagyság, erő és hatalom, most és mindörökké. Amen.